Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Svájc képviselői meghívták Ferenc pápát a június 15-én 16-án Burgánsztokban tartandó globális békecsúcsra, írta meg az Ukrajinszka Pravda. Viola Amgert svájci elnök a napokban találkozott a Szentatyával az olaszországi látogatásakor, és érdekes eszmecserének nevezte a lezajlott találkozót. Oroszország korábban arra kérte partnereit, hogy tartózkodjanak a svájci-ukrajna konferencián való részvételtől, miután ők maguk nincsenek a meghívottak között. Minden anya békét akar, írták családszervezetek anyáknapi közleményükben tegnap, amelyet a Szent István Intézet honlapján tettek közzé. Arra kérnek pártállástól függetlenül minden magyar politikai szervezetet és minden felelős közéleti szereplőt, hogy politikájuk és megnyilvánulásaik itthon és a nemzetközi térben is egyértelműen a mi hamarabbi békét szolgálják, miután a szomszédságban 27 hónapja dúl a véres háború. Az ukrán-magyar határszakaszon 4223-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépő közül pedig 3844-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az izraeli hadsereg hajnalban megkezdte a palesztin civilek evakuálását a gázai övezet legdélibb, még el nem foglalt városából, Rafahból. A térségben tervezett szárazföldi hadművelet előkészítése érdekében szórólapokon, hangüzenetekben és telefonhívásokkal távozásra szólították fel a várostól keletre fekvő és az Egyiptommal szomszédos lakónegyedekben élőket. Tel Avivban tízezrek tüntettek a gázai túszok hazahozatalát és tűzszünetet követelve. A demonstrálók élesen bírálták Benjamin Netanyahu miniszterelnököt a gázai konfliktus eszkalációjáért. A Hamász küldöttsége közben Egyiptomban találkozott közvetítőkkel, de új fejleményről nem számoltak be, a megbeszéléseken felmerült egy 40 napos tűzszünet lehetősége is. Az Egyesült Államokban a rendőrség mintegy 25 palesztin barát tüntetőt őrizetbe vett, és kiürített egy tábort a Virginiai Egyetemen. Eközben az egyetemek további zavargásokra készültek fel a diplomaosztó ünnepségek idején, a diákok már több tucat felsőoktatási intézményen gyűltek össze, vagy állítottak fel sátrakat, hogy tiltakozzanak a hónapok óta tartó gázai háború ellen, és felszólítsák Joe Biden elnököt, hogy tegyen többet a vérontás megállításáért. Tegnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a Dohány utcai zsinagógától indultak és a keleti pályaudvar előtti térhez mentek. A rendezvény kezdetén leleplezték a zsinagóga előtti ház Tivadar téren az 1944 májusa és júliusa között elhurcolt és meggyilkolt 440 ezer magyar zsidó emlékére állított emléktáblát. Összesen 11 jelölő szervezetnek sikerült összegyűjteni az európai parlamenti választáson az induláshoz szükséges 20 ezer érvényes ajánlást. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte az EP választásra listát állító szervezetek ajánlásainak vizsgálatát. Megállapította, hogy két szervezet, az Új Alternatíva Párt és a Nép pártján nem tudta összegyűjteni a kellő 20 ezer aláírást. Az önkormányzati és nemzetiségi választáson indulni szándékozó jelölteknek ma délután 4 óráig kell bejelenteniük indulási szándékukat a helyi választási bizottságnál, a vármegyei listát állító jelölő szervezetek pedig május 7-én, tehát holnap 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat. Az önkormányzati választásokon megyei listákat is indít a Tisza párt, mondta el a párt alelnöke a tegnapi debreceni demonstrációjukon. Magyar Péter a református nagy templom előtt tartott nagy gyűlésen felidézte, hogy az európai parlamenti listával induló pártok sorában a Tiszáé lesz a 10-es sorszámú lista. Beszélt arról is, hogy két kormánypárti és két ellenzéki vezetésű kerületben polgármesterjelölteket is indítanak, és budapesti listájuk is lesz. Anyák napjára politikai demonstrációt nem szervezünk, reagált a debreceni eseményekre Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselője, akit az Index portál keresett meg. Nem fogadja el a kúria döntését az Építési és Közlekedési Minisztérium, és az Alkotmánybírósághoz fordul azután, hogy kiderült, nincs akadálya annak, hogy az LMP népszavazást kezdeményezzen a kiemelt beruházássá nyilvánítások ellen, közölte a tárca az RTL híradó megkeresésére. A minisztérium korábban azzal támadta a kezdeményezést, hogy az hatással lehet a központi költségvetésre, és ilyen ügyekben nem lehet népszavazást kiírni. A kúria azonban nem látta megalapozottnak ezt az érvelést. 21 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az ország belsejében elfogadott 2 emberrel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Végül az időjárásról: sokat süt a nap, de fátyol és gomoly felhők képződnek, amelyekből majd zápor, néhol zivatar előfordulhat, többfelé élénk szél fúj napközben. A csúcsomérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. május 6-a van, hétfő. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy új katolikus óvoda épül Szerencsen, majd egy a Miskolci Közbiztonsággal kapcsolatos sajtótájékoztató szerkesztett változatát sugározzuk, Allósi Andrást és Nagy Ákos képviselőjelölteket idézzük. Adásunk végén a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának vezetőjével, Gonyári Györggyel beszélgetünk, elsősorban a most érettségiző korosztálynak kínált határidős lehetőségek. Tartsanak velünk, érdemes! Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az Egri főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyermekek számára. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója adott tájékoztatást.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencsvárosa számára, hogy az Egri főegyházmegye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri főegyházmegye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas, világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll, szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni. Nagyon fontos, nem csak ebben a korban, később is a mozgásfejlesztés, a sport, a nyelv, a logikus gondolkodás, a zenei fejlesztés, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden olyan területet érintettünk, amikor az eszközjegyzéket összeírtuk, hogy minél szélesebb körben tudjuk a gyerekeket fejleszteni. Szintén úgy kerültek kiválogatásra a játékok, hogy a gyerekek minden érzékszervét igénybe veszi, és minél fejlesztőbb hatással tud lenni az ő szabadidő eltöltésük közben. Rengeteg fa, évelő növény és cserje kerül majd a játékok körül. elültetésre, úgyhogy már alig várjuk, hogy azt a szemléletet, amely nagyon fontos az iskoláinkban is, ez a keresztény tudatossággal, vagy keresztény értékrendre épülő teremtésvédelem, vagy környezetvédelem, ezt már egészen pici korban a gyerekekben el tudjuk ültetni, és úgy gondolom, hogy az a gyönyörű környezet, amely az udvaron kialakításra kerül, ebben nekünk nagy segítségünkre lesz, de hogyha a kerítésen túlnézünk, akkor a várkert is ezt a célt fogja tudni szolgálni. Konkrétan milyen kínálattal készülünk, azért néhány gondolatban már sejtettem itt a hallgatósággal, de nyilvánvaló az Egri Főegyház megyében, egy katolikus óvodában azok a keresztény értékekkel, hogy kidomborodjanak, amelyeket mi fontosnak tartunk. Nagyon fontos az, hogy minden a családban kezdődik ugyan, és hogy mi ezt tudjuk folytatni, erre tudjunk építkezni, vagy akár itt teremtsünk ehhez biztos alapokat, hogy a szeretet parancsa kell, hogy meghatározza a gyerekeknek az életét, a fejlődését, és később erre építkezve felnőtt korban is olyan felnőtté váljanak, akik haladnak egy úton, és lehet, hogy néha letérnek, mert serdülőkorban azért ez elő szokott fordulni, de amikor szükségük van rá, akkor tudják, hogy mindig számíthatnak valakire, és legyen kapaszkodójuk. Egyéb szakmai lehetőségeket úgy gondolom, hogy 3 gyermekem járt nekem is óvodában, és azok a szülők, akik most gyakorló szülők és óvodáskorú gyermekeik vannak, vagy éppen kisiskoláskorú gyermekeik vannak, nagyon jó ötletekkel tudnak szolgálni, és nyilván mi ezt szeretnénk figyelembe venni. Úgyhogy tervezünk egy olyan fórumot létrehozni, amelyről az érdeklődőket majd tájékoztatjuk, hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni. Ennek a fórumnak az lesz a neve, hogy Szólj Bele, és az eddig hozzánk érkezett ötletek tárát szeretnénk bővíteni, vagy örömmel bővítjük, és ezt is figyelembe vesszük. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szülők számára, hogy a legféltettebb kincsük, a gyermekük, akiket oda bíznak egészen pici korban a köznevelési intézményekre, biztonságos környezetben, szeretetteljes légkörben, családias hangulatban nevelődjön és fejlődjön.
Az elmúlt percekben Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója beszélt. Nápoly szintjére került a miskolci közbiztonság egy európai felmérés szerint. A helyi Fidesz a választások után visszaállítaná a sheriff rendszert és rendet tenne a borsodi vármegye székhelyen. Hollósi András frakció szóvivő és dr. Nagy Ákos frakció vezető tartottak a napokban sajtótájékoztatót, melyen a sheriff rendszer visszaállításán túl azt ígérik, hogy a legkevésbé biztonságos tömegközlekedési járatokon ismét lenne biztonsági szolgálat. A részletekről előbb Hollósi Andrást idézzük.
Miskolc közbiztonságával kapcsolatban nem csak az elmúlt hónapokban, az elmúlt években, sőt az elmúlt csaknem 5 esztendőben rendszeresen tartottunk sajtótájékoztatót, mert sajnos a miskolciak szubjektív biztonságérzete nem jó. Ezt alátámasztandó van az Európai Bizottságnak egy európai városokra vonatkoztatott felmérése, amely alapján sajnos többek között a köztisztaságot, a tisztaságot, a biztonságérzetet is értékelték, és ennek értelmében Athén, Szófia után helyezkedik el, és Nápoly után sajnos Miskolc. Ennek tekintetében tartjuk a sajtótájékoztatónkat, hiszen az elmúlt években jelentősen romlott a miskolciak szubjektív biztonságérzete a pozitív mutatók ellenére.
Az elmúlt percekben Hollósi Andrást, a Fidesz-KDNP miskolci frakció szóvivőjét hallották. A folytatásban dr. Nagy Ákos, a Fidesz-KDNP miskolci frakció vezetője beszél.
És azzal kezdtük, hogy biztonságérzet, közbiztonság, szubjektív biztonságérzet. A közgyűlés nemrégiben tárgyalta a rendőrség és a rendészet beszámolóját Miskolcon, és a rendőrségi statisztikákban, amiket évről évre láttunk most már a közgyűlésen, az derül ki, hogy a közbiztonsági mutatók a statisztika számai szerint egyre javulnak. Mi derült ki a rendészet beszámolójából? Ugye elkezdődött egy koncepcióváltás. Miért szükséges ez a koncepcióváltás? Azért, és egy hirtelen átkötéssel talán azt tudom mondani, mert a szubjektív biztonságérzet Miskolcon romlik. Miközben a statisztikák javulnak, a miskolciak nem szeretnek már lassan a főutcán sétálni. Elkerülik a centrum áruház környékét, elkerülik az Újgyűri főteret, és elkerülik a búzateret és néhány olyan helyet, ami korábban nagyon kedvelt volt közöttük. Mi volt és mi vezetett ideig Miskolc közbiztonsági koncepciójában? Mi volt az a romlás, ami bekövetkezett? 2019 előtti időszakra tudunk visszavezíteni, és ezt nagyon sokszor elmondtuk. A sheriff rendszer bevezetése, Magyarország első önálló önkormányzati rendészetének a létrehozása nagyon fontos mérföldkő volt a város történetében. Ehhez képest 2019 után jó szándékból, butaságból, akaratból és erőből a jelenlegi városvezető koalíció, tesszük hozzá állandó eposzi jelzőjeként a várost még néhány hétig vezető jelenlegi baloldali városvezető koalíció megszüntette a sheriff rendszert, szétverte a mezőri szolgálatot, és megszüntette a kutyás járőrözést. Levette Miskolc belvárosában pénteki és szombati napokon azt a járőrszámot, ami megerősítette a miskolciak biztonságérzetét. Ez volt az a bizottsági ülés, amikor ezt a koncepciót tárgyaltuk, ahol felhívtuk a figyelmét a baloldali képviselőknek, hogy nem lesz ez így jó. Nem is lett ez így jó. Láthatjuk, hogy mi zajlik a főutcán, láthatjuk, hogy mi zajlik a közterületeken, és láthatjuk, hogy mi zajlik a külterületeken, például a lovas rendészek hiányában. Erre kínálunk a koncepciót, nem sokára a miskolciaknak egy megvalósuló koncepciót, amikor is azt mondjuk, hogy hamarosan visszaáll a sheriff rendszer. Polgármester jelöltünk programja szerint pedig a közbiztonságilag leginkább érintett tömegközlekedési eszközökön az úgynevezett járatsheriffek fognak dolgozni. Valaki számára Miskolcon ma nem evidencia, hogy a Szotyi héját nem szórjuk a busz padlójára, akkor az új városvezetés meg fogja mutatni, hogy ez bizony nem evidencia. A Szotyi héját nem szórjuk a busz padlójára. Ha tömegközlekedésben utazunk, akkor alkalmazkodunk másokhoz. Nem vegzáljuk a sofőrt, nem ürítünk a padlóra, és nem állítjuk meg a vészcsengővel a buszt, ott, ahol az nekünk szükséges, alkalmazkodunk a többség igényeihez. Ennek a jelenlegi helyzetnek felelősei vannak. A jelenlegi helyzet felelősei a baloldali városvezetés, a rendészeti bizottság azon tagjai, akik ezt az értelmetlen, szükségtelen és felesleges koncepciót a rendészetre ráerőltették, személyesen a bizottság elnöke, demokratikus koalíció képviselője, Szilágyi Szabolcs. Az, hogy polgármester úr ezt megengedte, az ő távozása miatt talán már kevésbé érdekes, de ezen változtatunk kell. Egy dologban biztosak vagyunk, ha ez a rendészeti, közbiztonsági koncepció marad, amit a miskolci baloldal és a demokratikus koalíció kínál a miskolciaknak, a helyzet még kaotikusabb, a közbiztonság pedig még problémásabb lesz Miskolcon, ezért van szükség változásra. Június 9-én a szavazatokkal, októberben és novemberben pedig a rendészet koncepciójának megváltozásával, azonnali megváltoztatásával és a közbiztonság megerősítésével. Miskolcnak nagyon jelentős külterületei vannak, tehát olyanok, ahol már laknak emberek, ott, ahol jelentős számú populáció van, és ezeken a helyeken egyszerűen utolérhetetlen volt a rendészet. Tehát ha arra gondolunk, hogy micsoda biztonsági érzetet adott, nekem itt Tapolcán vannak tapasztalataim, hogy ezeken a dűlőutakon akár csak egy héten egyszer elment egy lovasrend, és mindenki köszön neki. Köszöntek, üdvözölték, ismerték, leszállt, megívott egy kávét, az se volt meg. De mindenki tudta, hogy van. Itt meg mondjuk Tapolcán, tudom, bizonyos részeken 7 órakor villanyoltás, és sehol semmi. Egy telefonszám is kell, és pont ez a külterületeknél is ezt tervezünk. Azoknak a részeknek dűlőutas közterületes közvetlen telefonszáma lesz, és azonnal gondolást kell, hogy megvalósítsuk.
És mik lesznek a legfontosabb jogkörei a sheriffeknek, amit most tudtuk?
Ezt relatíven nagyon nem tudunk nekik újat adni. Tehát ezt a jogszabályok írják körül. Tehát aki arra számít, hogy hirtelen a sheriff, mint a vadnyugaton megjelenik, és egy ezüst golyóval szívánlő valaki, ezt nem tudjuk megígérni a miskolciaknak, és ilyenre nem is vállalkozhatunk. De annak idején, hogyha nem tudom, hogy ez mennyire ismert, volt a városnak egy úgynevezett együttélési etikai kódex, ami az volt a baj vele, hogy minden ilyen anyagnak, ha nagyon kis betűvel érek, és nagyon vastag, akkor azt élő ember el nem fogja olvasni. Szuper jó, de azt senki nem. Tehát, hogy 10 olyan szabályt kell bevernünk, szerintem mindenkinek a fejébe, vagy megismertetnünk a miskolciakkal, ami 95%-ának evidencia, aki itt él. De ezeknél a jogköröknél, és ami a legfontosabb, egyrészt olyan mennyiségű rendészt kell a területekre vezényelni, ami látható. Tehát ez, én mindig azt gondoltam, hogy ha látok egy rendőrt, ugyanúgy, mint egy trafipaxot, ott is lassabban megyünk, akkor annak van egy visszatartó ereje. És a szankció. Tehát legyen teljesen egyértelmű, hogy a szankciókat végig kell verni. Ma nehézkesnek gondoljuk a szankciórendszert, tehát elkezdve onnan, hogy intézkedik a kormányhivatal egy illegális szemétlerakás ügyében, intézkedik a jegyző egy birtokháborítás ügyében. Bármi nehézkes, tehát a szankciórendszernek a gyorsítását és annak a végrehajtását kell megerősítenünk. Úgyhogy nem lesz senki lelőve, de szigorúbb szankciókat és gyorsabb szankciókat szeretnénk kezdeményezni, illetve ezt végrehajtani.
Arról vannak információitok, hogy ugye évekkel ezelőtt ez a rendszer átalakult, hogy akik abból kiestek, akár itt a létszámcsökkentés miatt, akár a lovasjárőrök felszámolása miatt, hogy ez a munkaerő, ez gyakorlatilag elérhető?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván van ennek egy pénzügyi vonzata is. Ez joggal merül fel, hogy lesz-e pénz a rendészetre. A rendészetre kell pénznek lenni. Pont a kutyásárőr, meg a lovasárőr az a kategória, hogy ezt azért az nem ért mindenki. Tehát, hogy oda mehetünk valamennyi, hogy mi most lovasi járőrök akarunk lenni, de az egyértelmű, hogy van olyan, szerintünk van olyan mennyiségű járőr, aki pont mondjuk ebbe a kettő kategóriába rutinos feltételeket kell megteremteni. Tehát szerintem a kutya is visszatartó erő, mondjuk annak, aki fél tőle biztos, de a kutya is visszatartó erő lehet, azt gondoljuk, hogy igen. És azt se hallgassuk, hogy a rendészetnél is látunk. Tehát nem lenne elegáns, ha azt mondanánk, hogy a rendészet az most teljesen, nem látunk a fejlődésre utaló jeleket. És azért, pont azért szavaztunk egy tartózkodásra, mert még kevés, ennél sokkal, sokkal többet kell. Tehát, hogy most ez a mostani rendészeti vezetés fejében változott meg, vagy már a városházán nem érdekel senkit, hogy mi van a rendészettel, és kapott egy picit Nagyobb szabad kezet a rendészet új vezetése, azt nem tudjuk, hogy minek köszönhető, de azért alakul, de még alakulhat jobban is.
Az elmúlt percekben dr. Nagy Ákost, a Fidesz-KDNP Miskolci frakció vezetőjét hallották. A folytatásban egy fontos határidőre hívjuk fel kedves hallgatóink figyelmét, és elsősorban azokét, akikért most izgulunk, akik érettségiznek, ennek a korosztálynak kínál kiemelkedő lehetőségeket a Matthias Corvinus Kollégium. A Miskolci Képzési Központ vezetőjével, Konyári Györggyel beszélgetünk. A mai napon a magyar érettségivel elkezdődött egy folyamat, egy hosszú folyamat, az érettségi rendszere. Szeretettel köszöntelek, Gyuri, ez nektek is egy olyan időszak, amikor vannak feladatok.
Így van, a Matthias Corvinus Kollégium életében a tavaszi időszak az abszolút a felvételikről, az új hallgatóknak a bevonásáról, az ő felvételiztetésükről szól, és én is nagyon sok sikert kívánok a most érettségizőknek, ez egy izgalmas időszak az életükben. És persze tudom, hogy most nagyon sok a történés körülöttük, éppen most ballak kaptak, elkezdődtek az érettségig, de az MCC is most kínálja meg őket egy lehetőséggel. Ugye ők hamarosan egyetemi tanulmányokat fognak elkezdeni, és ha egy picit előre gondolkodnak, akkor a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozással kapcsolatos programja nagyon jó kiegészítése lehet ezeknek a későbbi egyetemi tanulmányoknak, és 6 magyarországi városban, név szerint Debrecenben, Szegeden, Pécset, Győrben, Miskolcon és természetesen Budapesten elkezdhetik ezeket az MCC-s egyetemi programokat a diákok, amennyiben jelentkeznek és felvételt nyernek. Nem egyszerre kérjük erre természetesen a diákokat az érettségivel, tehát egészen június 30-áig tudnak jelentkezni, de azért érdemes felhívni talán most is a figyelmüket arra, hogy az érettségire való koncentrálás mellett úgy a fejükbe vagy a látókörükbe kerüljön oda az MCC egyetemi programja is.
Miért is érdemes azon elgondolkodni?
Rengeteg mindent kaphatnak azok a diákok, akik hozzánk felvételre kerülnek. Alapvetően egy tehetséggondozással foglalkozó alapítvány vagyunk, pluszokat olyan extra tudást, olyan extra készségeket igyekszünk gyűjteni a fiataloknak, amelyek az ő későbbiekben, tanulmányaikban és karrierjükben egyaránt segítségükre lehetnek. Így aztán erre nyújt elsősorban lehetőséget az MCC. Teszi ezt kultusokon, készség- és képességfejlesztő órákon keresztül, illetve a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésével. Részben ide érkeznek az MCC kampuszaira nemzetközi szaktekintélyek, részben pedig mi küldjük hosszabb, rövidebb tanulmányutakra a fiatalokat Európa és a világ nagyvárosaiba.
Mennyi időt jelent ez? Tehát mondjuk egy héten hogyan néz ki mondjuk egy heti rend?
Alapvetően ugye az MCC-s foglalkozások azok az egyetemi órák végeztével a délutáni esti órákban kerülnek megrendezésre. Nagyon igyekszünk azon, hogy az egyetemi képzésekkel harmonizáljunk. Nem is szokott túl nagy ütközés lenni az MCC-s és az egyetemi kurzusok között, hála jó Istennek. Úgyhogy aki kicsit többet akar, kicsit többet szeretne magából kihozni, illetve az egyetemi éveiből, annak bátran tudom ajánlani az MCC-k képzéseit.
Itt Miskolcon hány személyt vártok?
Alapvetően itt Miskolcon egy 15-20 fő lesz az, aki felvételre kerül. Azért nem tudok egy ilyen exakt számot mondani, mert ugye egy felvételi után tud valaki bekerülni az MCC programjába. Attól függően, hogy hány alkalmas és megfelelő kandidáns lesz tulajdonképpen ezekre a helyekre, ennek függvényében fogjuk a létszámot is belőni.
Nemzetközi hírű tanárok is oktatják az itt tanulókat.
Így igaz, a világ nagy tudásközpontjaiból, a világ nagy egyetemeiről próbálunk olyan nagy hírű oktatókat, nem csak nagy hírű, hanem azt gondolom, hogy tapasztalattal felvértezett, illetve gyakorlati tudással felvértezett oktatókat hívni ide az MCC kampuszaiba, akik a világ folyásának éppen aktuális állapotát tudják elmondani ezeknek a diákoknak. A saját szakterületükről, amint rendkívül szertágazó, a közgazdaságtan, a jog, a klímapolitika, vagy éppen a társadalom és történettudománynak a mélységeibe tudnak beférkőzni a fiatalok, és azt láthatják meg, hogy a nemzetközi viszonyrendszerben, nemzetközi vonulatban hol tartanak ezek az aktuális kérdések, amik egyébként sokszor a fiatalokat is foglalkoztatják, hiszen erről szól az ő jövőjük is.
Hogyan is néz ki a felvételi, vagy hogyan lehet bekerülni, ha mondjuk el a sorrendet, akkor egy határidőt már mondtunk.
Igen, tehát június 30-ig, aki beadja az ep.mcc.hu weboldalon a jelentkezését, ezen keresztül lehet beadni a jelentkezést, az alapvetően egy írásbeli és egy szóbeli részen fog átesni. Az írásbeli rész az egy szókincs, illetve egy logikatesztben áll. A logikateszt az leginkább talán egy IQ-tesztre hasonlít, a szókincs teszt az pedig kicsit az olvasottságot, a szavak használatának mikéntjét próbálja felmérni a fiatalok tekintetében. Alapvetően viszont a hangsúlyos rész az a szóbeli rész, ahol elsősorban a diákok motivációját nézzük. Azt nézzük meg, hogy erre a plusz képzésre ők egyébként alkalmasak-e, és hajlandóak-e, motiváltak-e megtenni azt, hogy ezeken a képzéseken egyébként ezt a plusz munkát, ami ezekkel a képzésekkel jár, azt beletegyék tulajdonképpen a mindennapjaikba.
Miskolci, vagy nem feltétlenül miskolci hallgatókat vártok?
Ugye alapvetően Budapest valamennyi egyetemről lehet a budapesti központunkba jelentkezni. Az egyetemvárosaink tekintetében pedig a debreceni, a szegedi, a pécsi, a győri és a Miskolci Egyetem hallgatóit várjuk a képzésekre.
Olyan diákokat is vártok, akik szállást is keresnek, ugye? Kollégium lévén.
Hogyne, természetesen, sőt, nagyon bátorítjuk a lendő MCC-s diákokat, hogy éljenek az MCC által nyújtott ingyenes kollégiumi ellátással, mert hogy ezek nagyon színvonalas, magas színvonalú, a kollégiumi, átlagos egyetemi kollégiumi ellátásnál egy jóval színvonalasabb módon lakhatnak, és élhetik mindennapjaikat ezek a fiatalok. Gyakorlatilag apartmanházakba laknak, kétfős apartmanokba, tényleg minden földi jóval felszerelve.
Hol vannak ezek az apartmanházak? Melyik részen?
Miskolc belvárosában találhatóak. Ugye a mindennapi oktatás az a Miskolcon a Szemere utca 4 szám alatt a villanyrendőr mellett található. Itt beszélgetünk mi is most. És itt a szomszédságban a körülbelül egy 200 méterre találhatók azok az apartmanok, ahol a mindennapjaikat töltik a fiataljaink.
Már említettük, de azért egy kicsit bővebben is fejtsük ki ezeket a külföldi utakat, vagy akár hosszabb képzéseket.
Igen, talán a legizgalmasabb, az egyik legizgalmasabb rész az MCC által felkínált lehetőségekbe, azok a nemzetközi utak. Ezek tényleg az öt kontinensre kiterjedő lehetőségek, és a világ nagy egyetemeire, most csak néhány nagyvárost, illetve egyetemet, ha megjelölök, Bécsben a Model Egyetemre, Berlinben az ESMT-re, amely Európa 10 legjobb üzleti egyetemek között van, Brüsszelben több egyetemre is kínálunk kurzusokat, de például nyári egyetemet végezhetnek a diákok Oxfordban, illetve Cambridgeben, és szoktam mondani, hogy ez az Oxford, az az Oxford, és ez a Cambridge, az a Cambridge. Magyarán tényleg ebből a felsorolásból talán látszik, hogy ezek a Európa legjobb egyetemei, de ha még egy másik tengeren túli példát is mondhatok, akkor a Quinnipiac Egyetem az Egyesült Államokban szintén várja az MCC-s diákokat. Nagyon fontos elmondanom azt, hogy nem csak a nemzetközi utak, hanem a kurzusok, a különböző ösztöndíjak, minden, ami az MCC-ben benne van, az mindenki számára ingyenes. Tehát aki felvételt nyár, azt mindezeket a lehetőségeket térítésmentesen kapja meg.
Gondolom, van túljelentkezés, tehát ekkora lehetőségcsomagra.
Valóban van túljelentkezés, de azért azt is látni kell, hogy kicsit a felvételi maga, a felvételi ténye, az egy kicsit visszatartó erővel is van a diákok vagy a fiatalok számára. Én azt tanácsolom, vagy azt arra biztatom őket, hogy ne ijedjenek meg ettől a felvételitől. Semmi olyan nem történik itt, ami egyébként bármikor a hétköznapokban, vagy egy egyetemi, vagy egy középiskolai szituációban ne történne meg. Nem eszünk embert, nem is arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott illető mit nem tud, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire motivált, és mit szeretne a jövőjével kezdeni. És hogyha ezekre, hogy is mondjam, számunkra szimpatikus válaszok érkeznek, akkor bekerül az MCC-be, és fantasztikus évek várnak tulajdonképpen rá.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.